Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kamassarok című műsorunkban a mikrofonnál.
Lubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Az elmúlt adásban visszatekintettünk azokra a beszélgetésekre, amikor két húsvér kamasz volt a vendégünk, akikkel sokat beszélgettünk az online oktatásról, arról az agymosott állapotról, hogy hogyan tértek vissza az iskolába. Illetve az előző műsorunkban Uzsajné Pécsi Ritával is volt egy interjú, aki arról beszélt, hogy nincs tanulás érzelmek nélkül. Ezt valószínűleg mindenki átélhette az online oktatás kapcsán. Itt talán felértékelődött az iskolának és a tanárnak a szerepe, és ő Frany Tamásra hivatkozott, egy kutatóra, aki azt mondta, hogy a hosszú távú memóriába úgy épül be a tudás, hogyha az érzelmi háló azt összefogja, lepecsételi. A gyerekekkel sokat beszélgettünk arról, hogy milyen hosszú időket töltöttek a számítógépes internetes játékokkal, és hogy ezzel kapcsolatban a szülő sok esetben hát egy megtévesztett állapotban van. De miben is pontosan?
Két dologra nem került sor az elmúlt alkalommal, és az egyik az az, hogy olyan meglepő és kirívó volt, hogy a gyerekek mennyire magánügyüknek tekintik az online világukat. Tehát, hogy egészen a privát saját ügyük. Az egyikük azt mondta, hogy számomra az online életem magánterület, kihagytam belőle a szüleimet. Vagy a másik fiú ezt mondta, hogy ez a belső lelkem lenyomata egy teljesen privát tér. Tehát szerintem minden szülőnek egy picit, akinek kamasz gyermeke van otthon, el kell ezen gondolkodni, hogy ez valóban lehetséges-e, hogy ennyire magánügynek tekinti, mint valami fürdőszobai tevékenységet, a számítógépes tevékenységét a gyermekünk. A szakemberek, például Tarianna Mária, pszichoanalitikus külön kiemeli, hogy hetente többször beszélgessünk el a gyermekünkkel arról, hogy hol járt az online térben. Mintha csak egy külön óra lenne, vagy egy sportfoglalkozás, zene, vagy bármi, ami időt vesz el az életéből, hogy tudjunk róla, és neveljük arra valamennyire, hogy őszintén tudjon erről a területről beszélgetni. És a szülő is elmondhatja, ha mondjuk a szülőnek van kedvenc sorozata, hogy ő mivel töltötte az online világban az életét, hogy ez ne legyen egy teljesen tabu, mintha senki nem töltene marha sok időt a telefonján, a számítógépén, vagy egyáltalán online, de ne próbáljuk ezt egyszerűen megkerülni, beszéljünk róla. A másik, ami szerintem ilyen megtévesztő, ha visszagondolok az én gyerekkoromban, az volt a nagy téma, hogy hány órakor érek haza. És nyilván a kamaszként feszítettem ezeket az időtávlatokat, hogy akkor fagyizás belefér a barátnőmmel, vagy hogy ilyen titkos dolgok mi fér bele, mert hogy nézték az időt, hogy mikor jövök haza, és hát ahogy kamaszodik egy gyerek, jogos, hogy egy kicsit egyre később érjen haza. Olyan meghökkentő, hogy a gyerekek azt nyilatkozták, hogy ahogy lejárt az oktatás, rohantak, mint az őrültek haza, hiszen akkor tudták folytatni a legkülönbözőbb videójátékaikat. És ez is egy ilyen téves jó érzés a szülőnek, hogy hát az én gyerekem rohan haza. Tehát, hogy mennyire jó, a tanítás után 20 perccel már itthon is van. Hát ez ijessze meg a szülőt. Tehát, hogy a kamasznak az a dolga, hogy törjön ki a hámból, ne otthon akarjon ülni, pláne ne a gépével, vagy a tabjával, vagy a telefonjával, hanem akarjon a barátaival együtt lenni. És bár az egy kicsit adrenalinosabb a szülőnek, hogy a gyerekem nem kerül erosztársaságba, hol tölti az idejét, de mégis ez a normális. Tehát, hogy ez a téves érzés, hogy nekem a gyerekem ott magára csukta az ajtót, ez egyszerűen ez félrevisz minket, és ezen nem mindig szoktunk elgondolkodni.
Az is kiderült, hogy a fiúkkal való beszélgetésből, hogy nagyon korán, kb. 5. korban hozzájutottak az első számítógépükhöz, tehát nagyon korán kialakult azért egy olyan a szülők szem elől teljesen elzárt életük, amiben nagyon sok időt töltöttek, és amelyben akár veszélyek is leselkednek rájuk szép számmal, illetve mindennel találkoznak a világ dolgai közül, anélkül, hogy ennek a feldolgozásában, értelmezésében bárki segítene nekik a kortársaikon kívül. Én valahogy azt figyeltem meg így az utóbbi 10 évben, hogy a közösségi média vagy a játékok azok hosszú évekre lekötik a gyerekeket, évekbe telik az, amíg valahogy kinő ebből, vagy megcsömörlik ettől, és a kiváló képességű diákjaimon is megfigyeltem, hogy jóval hosszabb idő alatt végezték el a tanulmányaikat, mint egyébként. Tehát volt olyan diákom, aki az egyetemen vagy 5-öst, vagy 1-est kapott. Tehát kiváló képességű volt, de ha nem ment el vizsgázni, akkor nyilván 1-est kapott. És hát 3 évvel hosszabb ideig tartott a képzés számára, mint a kitűzött idő, vagyis körülbelül ennyi idő ment el az életéből az online térben, amelynek igazából hozadéka nem nagyon mérhető. Úgyhogy azért az is egy kérdés, hogy vajon egy gyerek nem fog-e szemrehányást tenni a szüleinek, tanárainak, hogy ezt miért hagyták? Vagy nem fog-e neki hiányozni valaha az, hogy hát mégiscsak évek vesztek el ilyen módon az életéből?
Szerintem a szülőnek nagyon nagy felelőssége van, hogy figyelmeztesse a gyerekét, és szedje le adott függéseiről. Más dologban is észreveszünk, hogy a gyerek, mit tudom, ivós bulikba jár, akkor azért szülő tudja, hogy van felelőssége, és fel kell lépnie. Itt is én is megkaptam például az egyik kamasz gyermekemtől, aki ilyen érettségi tájékán egy totális döntésképtelenséget élt át, hogy egyszerűen hova menjek, mit tanuljak. És azt érezte, hogy a videójátékok, holott igaziból csak egyen játszott, és talán nem is volt számunkra olyan feltűnő ez szülők számára, ő úgy érezte, hogy úgy kivágtak az életéből egy részt, és hogy akkor jobban kellett volna figyelnie, vagy a tanulmányaira koncentrálni, hogy később eldöntse, hogy mit akar, vagy hova fog tovább tanulni. Úgyhogy szerintem mindenki nézze rá a kamasz gyermekére, és próbáljon vele erről elbeszélgetni, és ne hagyjuk, hogy órákig zárva legyen egy gyerekszoba ajtaja.
Térjünk át egy kicsit a hitnek a kérdésére. A fiúkkal is beszélgettünk arról, hogy hogy járnak templomba például. Kiderült, hogy a nagyon-nagyon tudatos vallásos nevelést egyikük sem kapott, úgyhogy érdekes volt az, hogy hát így a maguk útját járják ezen a téren, vagy mi az, ami majd egy szentmisén ott tart egy gyereket, erről is fogunk majd a későbbiekben beszélni, de mivel most még nagyböjt van, készítettél kis beszélgetéseket középiskolás gyerekekkel, hogy hogyan élik meg a nagyböjtöt.
8. és 10. diákok fognak most megszólalni a nagyböjt kérdésében. Szerintem nagyon értékes gondolataik vannak. Azt emelném ki, hogy figyelnek arra, hogy ez a 40 nap, ami most itt ketyeg éppen, az valahogy valamilyen apró módon mégiscsak felkészülés legyen a húsvétra.
Akkor egy kis zene után ezeket a rövid interjúkat hallgatjuk meg, és utána visszatérünk ezeknek az elemzésére.
Az lenne a kérdés, hogy milyen jelentősége van számodra a böjtnek, és hogy az idei nagy böjt hozott-e valamilyen változást a hétköznapjaidban?
Hát ugye én most léptem át a 14 éves kor határt, szóval eddig igazából annyira nem volt nagy jelentősége. Mostanában viszont ugye már figyelek ezekre. Persze megpróbálom betartani azt, hogy pénteken nem eszek húst, meg ezekre az egyházi szabályokra vonatkozó dolgokat megpróbálom betartani, de én ilyenkor inkább azt szoktam csinálni, hogy átgondolom, hogy az életemben egy hol tartok, hogy milyen most ebben a pillanatban az életem, sietek, rohanok, vagy nyugisabb egy kicsit, hogy érzem magam bőrömben, és hát ez alapján próbálok változtatni, és Másodízben meg arra gondolt, hogy azt szoktam csinálni ilyenkor, hogy kicsit az Isten kapcsolatomat jobban ápolom, és jobban odafigyelek ezekre a dolgokra. Én úgy gondolom, hogy ez, hogy most nem eszünk húst, vagy ilyesmi, ezt annyira nem érzem ilyen fontos dolognak, hogy ilyen komolyan be kéne tartani. Persze egyházi előírás meg kell próbálni betartani, de ennél szerintem vannak fontosabb dolgok is.
Igazából olyan nagyon nem jött még össze semmilyen célkitűzés. Volt néhány, amit az osztállyal összeegyeztettünk, és azokat tartom, de olyan komolyabb cél még nincs.
Esetleg elmondanád, hogy mi ez, amit az osztályoddal találtál ki, vagy találtatok ki?
Hát kizártuk a büfébejárást, és megfogadtuk, hogy a nagybevét ideje alatt, tehát még húsvét előtt mindenképpen mindenki elmegy gyónni valahova. Emellett ugye nyilván az alap, a bőjtnek ez az alap régi értelme, a húsnak a nem magunk az vétele az is. Erre már nem emlékszem pontosan, hogy szóba került, de ezt megtartom, mert már egyrészt az egyház szerint is már meg kell tartanom, másrészt meg fontos dolog, és ettől is próbáltam mindig megtartani.
És azt megkérdezhetem, hogy neked mennyire nehéz elhatározás az, hogy a 40 nap során valamikor elmenj gyónni?
Igazából általában az ilyen ünnepek előtt próbálok eljutni egy-egy gyónásra, tehát karácsony előtt, húsvét előtt, úgyhogy mondhatni majdnem természetes is, de igen, ez most ráerősít arra a célra, arra az elvárásra, hogy akkor én elmenjek és nem fogok még húsvét előtt.
Szerintem annyit változott, hogy Hamvadó szerdán a misén Gábor testvér azt prédikálta, hogy nem kell ilyen nagy elhatározásokat csinálni, csak hanem tényleg valami olyat próbáljuk meg elhatározni, amit be is tudunk tartani. És ő azt javasolta, hogy válasszunk ki valami egy helyet, ahol rendet rakunk a nagybőjtbe. És én alapból egészen rendet tartok magam körül, de elhatároztam, hogy a szekrényemet átnézem, az íróasztalomat, a táskámat, mindent átnézek, és amit nem kell, azt kiszelektálok, hogy akkor az mehet tovább, és akkor így apránként haladok szépen a rendrakásban.
Nekem régen tényleg csak arról szólt a bőjt, hogy akkor mindjárt húsvét van, és igazából csak azt vártam, de nem gondoltam bele a lelki oldalába ennek az egész 40 napos készülődésnek. És talán múlt évtől és most van az az időszak, amikor már tényleg értem, hogy miért kell ez a 40 napos készülődés, és tavaly a karanténban értettem meg igazából, mert akkor több idő volt ilyenekön gondolkozni. És idén nem volt ilyen specifikus megfogadásom, hogy akkor most ezt nem fogom enni, vagy azt nem fogom, hanem inkább az emberekkel való kapcsolatomra kezdtem el koncentrálni, hogy jobban figyelek így mindenkire igazából, és talán ezt mondanám a fogadalmamnak most 40 napra.
Igen, lehet ezt mondani, hogy az utóbbi időkben, legalábbis még 2 évvel ezelőtt nem nagyon gondoltam így arra, hogy én böjtölnék ebben a 40 napban. Ugyan a most 2 évben már elkezdtem ezt fontolgatni, és már kezdtem lépéseket tenni afelé, hogy megkezdjem ezt a böjtöt. Eleinte nem feltétlen azt tűztem ki magam elé célul, hogy ne egyek hús péntekenként, nem most sokkal mértékletesebben egyem azt a sok káros, és tehát ilyeneket, hogy csoki, gyors kaja, ilyeneket, hogy ezeket sokkal mértékletesebben fogyasszom, és ez úgy gondolom, hogy sikerült is, és illetve az osztállyal is volt egy ilyen fogadalmunk, hogy például nem használjuk a suli büfét, és ezt is eddig nagyon jól sikerült betartanom.
Gondolhatunk-e arra, hogy ez a felkészülésben, hogy aztán húsvétot hogy ünnepled, ennek szerinted lesz benne valami szerepe?
Szerintem igen, és nem csak az, hogy lefogyok a testsúlyamat illetőleg, hanem az, hogy egy picit elkezdek más szemmel nézni így az emberekre, mert akik így tényleg így már nagyon régóta tartják ezt a böjtöt. Hogy ez tényleg egy nehezebb dolog, mint azt én gondoltam eleinte.
Az egyik barátommal beszélgettünk egyszer arról, hogy hát van egy videójáték, aminek az a neve, hogy League of Legends, és hogy ez mennyire addiktív, és hogy nem lenne rossz, hogyha leszokunk róla. És elhatároztuk akkor már, hogy így nagy böjt van, minél kevesebbet játszunk vele, és én ezt azóta is tartom, hogy mondjuk 2 naponta játszok, vagy ilyesmi, de egyébként ez nyilván nem egy nagy vállalás, de egyelőre úgy gondolom, hogy
Nem tudok olyat vállalni, ami teljesen megváltoztatná az életemet, mert hát egyszerűen nincs rá szükségem, mert nem érzem azt, hogy rossz életet élnék, vagy ilyesmi, de egy kis, tehát hogyha már nagy bőt van, akkor már legyen egy kis megszorítás.
És szerinted ez a felkészülést valamilyen módon azért se, lehet, hogy egy picit más lesz most a húsvétot, szerinted?
Hát nem tudom, nem igazán gondolom, mert ez nem, tehát nem egy nagy vállalás kevesebbet videójátékozni, úgyhogy szerintem nem sokban fogja mondjuk a húsvétomat, vagy bármi ilyet megváltoztatni.
Reméljük, hogy a szinteket egyre magasabbra emeljük a videójátékből itt majd a következő évek során.
Hát tavaly tettem egy fogadalmat, hogy nem vásárolok gumicukrot, és nem eszem gumicukrot, és ezt sikerült is betartani, és azóta nem nagyon eszem gumicukrot. És idén nem tettem úgy saját fogadalmat, viszont az osztályjal tettünk egy olyat, hogy nem megyünk a suli büfébe. Hát ez engem annyira nem érint, mert nem vásárolok ott, viszont valaki nagyon sokat költött. És akkor mostantól nem fogunk járni ebben a 40 napban.
És gondolod, hogy akit ez nagyon érint, és nagyon sokat mászkál, és sok pénzt költ, esetleg hosszú távon is befolyásolja, hogy mondjuk kevesebbet költ így értelmetlenül, vagy esetleg az szerepe lesz, hogy mondjuk egy szendvicset otthonról hoz, ahelyett, hogy a büfébe vásárol, hogy lehet, el tudod képzelni, hogy lesz ilyen hatása ennek?
Hát szerintem, ha letelik a 40 nap, azért lassan visszaszoknak a büfére, de azért lehet, hogy valakinél lesz ilyen hatása.
Én ebben az évben nem fogadtam meg így úgymond egy ilyen dolgot, hanem inkább próbálok ebben a 40 napban magamra odafigyelni. Mondhatom azt, hogy házi beütet tartom, hogy becsületesen megírom a házikat otthon, és akkor talán így jobban tudom a tanulmányi eredményeimet is hazahozni, meg így jobban odafigyelni magamra, a külön programokat betartani, és ezeket így összerendezni jól. Este, minden este lefekvés előtt ugye elmondom az esti imámat, és egy ilyen 5-10 percet rászánok arra, hogy mi volt azon a bizonyos napon, és átgondolom, hogy ennek így jó volt-e, rossz volt-e, jó lesz-e, folytathatom-e esetleg az adott dolgot, ami történt, vagy inkább nem.
És mit gondolsz, hogy ez milyen hatással lesz ez magára az ünnepre, ami majd a 40 nap után következik?
Próbálok így a családommal sokkal többet lenni, mint szoktam, mert nagyon sok külön programra járok, és én úgy érzem, hogy egy kicsit így eltávolodtam az ilyen szoros családi élettől, és most minden hétvégén sütök sütit, és mindig a családomnak odaadom, és mindig értékelik azt, hogy hát milyen sütit sütöttem, és akkor ezzel is próbálok így neki kedveskedni, meg húsvétre valamilyen nagyobbat szeretnék majd. Az osztályán még azt is megfogadtuk, hogy a nagybőjtben elvégezzük a szentgyónást, így ez nem csak a napi lelkismeretes dolgokat tudom így összeszedni, hanem így magamat is, hogy így mit vétettem, és ez tök jó dolog szerintem, hogy a nagybőjtben ezt így el tudjuk végezni. Nem mint egy alapdolog lenne, de azért ez egy nagyon fontos dolog az életemben, hogy egy szentgyónást el kell végezni egy ilyen fontos időszakban.
Hát én úgy szoktam, hogy minden nap elolvasom a napi evangéliumot, ezzel is készítem magam lelkileg, valamint olyan fogadalmat próbálok kötni, ami lelkiekben jobbá tesz. És én nem az ilyen, nem eszek csokit, meg nem gépezek ezeket.
És meg lehet tőled kérdezni azt, hogy milyen egy ilyen lelki megfogadás?
Hát mondjuk én azt fogadtam meg, hogy elolvasom a napi evangéliumot, de mivel minisztráns vagyok, ezért valamikor azt fogadom meg, hogy minden misén ott vagyok, amint tudok. De lehet olyan is, hogy a többet imádkozok, mondjuk minden este, vagy minden étkezésnél.
Többféle szintje lehet a böjtnek, amit az ember megél, hogyha azt úgy igaz lélekkel csinálja, akkor tulajdonképpen akármi lehet. De néha nem tudom, hogy van-e valóban valami hatása annak, ahogy böjtölünk. Ha én most megfogadok egy csoki böjtöt, vagy egy alkohol böjtöt, az szerinted személyre szabott, hogy a személynek fog az valamit csiszolni az életén, vagy nem inkább olyan böjt számít, ami az Úristenhez kicsit közelebb visz minket, vagy valami, ami egy szeretett dolog, hogy egy szeretett tevékenység, mint hogyha az úgy értékesebb lenne. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz, hogy te mit tapasztalsz a környezetedben.
Azt érzékelem, hogy sokféle hozzáállás létezik a böjthöz. Tiszteletre méltónak tartom azt, amikor valaki az egyház előírását szeretné megtartani. Lehet, hogy olyan nagyon nem keresi azt, hogy ez most mit használ neki, vagy ténylegesen hozzájárul-e a húsvétra való lelki fölkészüléshez, hanem egész egyszerűen egy ilyen szabálykövető magatartást tanúsít, pénteken nem eszik húst, megtartja a hamvazó szerdai nagypénteki szigorú böjtöt. Tehát ez is valami. Az egyházunk inkább csak ilyen emlékeztetőnek adja a számunkra ezeket a böjti előírásokat. Nagyon-nagyon komoly önmegtagadást én azt gondolom, hogy nem jelentenek ezek. Hát egy bizonyos kor fölött már az, hogy háromszori étkezés és egyszeri jó lakás, ez nem csak az évi két nap jellemzi az embert, hanem hát ha nem akar elhízni, akkor ebben élünk. Tehát ezek nem különösebb önmegtagadások. De mégiscsak valahogy felhívja arra a figyelmet, hogy szükségünk van arra, hogy önuralom, önfegyelem, hogy tudjunk parancsolni magunknak, tehát hogy valami fajta testi önmegtagadás nélkül olyan bűnökkel kapcsolatban, amik a testünkhöz kötődnek, legyen ez például lustaság, torkosság, de hát elterjedt probléma azért a pornográfiának a függésszerű fogyasztása is, kamaszkorban, felnőttkorban egyaránt, tehát hogy itt például testi önmegtagadás nélkül nem fogunk előre jutni. Na most a másik, főleg hát fiataloknál is, ugye a böjt, mint egyfajta ilyen sport teljesítmény. Tehát, hogy így elhatározza, hogy akkor ő nem eszik csokit, vagy nem iszik édesített italokat, és akkor ezt szépen tartja. Hát hősies dolog ez, és biztos, hogy valamiképpen ezt az önfegyelmét, önuralmát erősíti. Tehát ilyen értelemben, mint személyiségfejlesztő hatása biztos, hogy megvan. Azt is láthatjuk, hogy manapság a böjt az kicsit a reneszánszát éli, és nem csak vallásos indítatásból, hanem hát a különböző fogyókúráktól kezdve léböjt kúra, meg tisztító kúrák, meg nem tudom én mi minden címszóval, de hát azért végül is valami fajta böjtöket tartanak emberek, és tapasztalják ennek a jótékony hatásait, anélkül, hogy különösebb vallásos indítékuk lenne. Na most, amikor már itten a nagyböjt, vagy húsvét, tehát egy kicsit a hit kérdése szóba kerül, akkor azért szerintem az nagyon fontos, hogy a böjtel, legyen ez édességböjt, internetböjt, médiaböjt, vagy kicsit az éhségnek az átélése, akár azon a módon, hogy hát ha valaki nem olyan tápláló ételeket eszik, vagyis húst, akkor lehet, hogy a nap folyamán többet, vagy egy kicsit hosszabb időn keresztül érez éhséget. Tehát, hogy valamiképpen ez a mínusz, ez a hiány, amit megélünk, ez valamiképpen felhívja a figyelmünket a saját létünknek a végességére, esetlegességére, hogy rászorulunk emberi kapcsolatokra, Istenre, tehát, hogy valamiképpen egy másfajta éhséget is felszínre hoz bennünk. Hát tulajdonképpen ez volna a böjtnek a lényege. Lelki szempontból, hát a másik pedig egyfajta szolidaritás. Nyilván akár, mondjuk, ha valaki például lemond az alkoholról, hát ha a családjában vagy ismeretségi körében van valaki, aki az alkoholnak a betege, akkor hát voltak éppen kézenfekvő az, hogy szolidaritást vállal azzal, akinek erről hát le kell mondania, vagy hát természetesen éhezők, háborúk áldozataival is vállalhatunk szolidaritást, anélkül persze, hogy közvetlenül ez nem oldja meg az ő problémájukat, illetve hát nyilván keresztény embernek eszébe jut az, hogy hát Krisztus is szenvedett, és hogy valamiképpen az önmegtagadásunkkal vele vállalunk hát ilyen nagyon-nagyon szerény módon közösséget. Úgyhogy hát valamiképpen ezek azok a dolgok, amelyek hát hozzátehetnek valamit a nagyheti ünneplésünkhöz, összeszedettségünkhöz. Úgyhogy hát körülbelül ilyen szintjei vannak a böjtnek, és azt éreztem, hogy így a gyerekek megnyilatkozásaiban nyilván a maguk korának megfelelően ezek úgy meg is jelentek.
Én szépnek tartottam azt, hogy ugye azok a nyolcadikosok, akik az osztályszintű büfénem látogatásról tettek említést, hogy ugye ezt én menet közben figyeltem, hogy ezt nagyon komolyan veszik, és lehet, hogy ez egy jelképes dolog, de úgy igazán szenvedtek attól, hogy nem lehet csak úgy egy váratlan éhséget egy csokival vagy egy szendvicssel kiegészíteni a büféből. És ez téma volt köztük, de valahogy, ahogy te is mondod, hogy a fiatalok úgy sportként fogják ezt föl, én arra számítottam, hogy előbb-utóbb ez el fog halni, vagy azért lesznek büfézők, de valamiért így megmakacsolták ezt az elhatározást, és úgy tűnik nekem, hogy ezt nagyon szépen végig is csinálja ez az egész osztály.
Nyilván a közösségi elhatározás az erősít bennünket minden szinten, gyerekkorban is, felnőttkorban is, akár hogyha egy család tesz ilyen elhatározást, akár másfajta közösség. Én úgy érzem, hogy a nagyon egyéni elhatározásaink azok sokszor három napig élnek, de hogyha ezt megerősíti az, hogy ezt együtt csináljuk, és hát már csak egyfajta ilyen betyárbecsületből is, hát hogyha a másik kiállja, akkor azért én se lazítok. Hát az biztos, hogy erőt ad nekünk.
Megkérdeztetlek, hogy te ebben az idei nagybőjtben határoztál el valamit személy szerint?
Hát ilyen szinten mondjuk talán a kávéról való nagyfokú lemondást. Talán nem is a nagybőjtő, hanem a háborúhoz kötődik ez. Hát lehet, hogy nagyon szerény, szinte nevetséges aránytalanságban van ez a háború okozta szenvedésekhez. Hát most ez sikerült.
Még a kis riportokhoz kapcsolódóan az egy szép dolog, és szerintem ezt felnőttként is jó kitalálni, hogy a tengyónásukat elvégzik a gyerekek, hogy ez valószínűleg mindenki számára egy jó gondolat, ha nem is pont a húsvét előtti napokban, hogy nehogy belehaljanak szegény atyák a sok gyónóba, de hogy igaziból ez egy nagyon, talán a húsvétnak az ünneplésére is talán ki fog vetülni, hogyha ez valóban megvalósul.
Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük szépen a figyelmüket, legközelebb 2 hét múlva húsvét hétfőn jelentkezünk. Húsvéti témákkal elköszönnek a műsorvezetők.
Lubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Köszönjük a figyelmüket.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallották.